Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Szabó Sándor, a Málbek ügyvezető partnere és alapító társtulajdonosa.
Te állandóan információkkal foglalkoztok, és nekem például nagyon nyomasztó lenne állandóan befogadni, feldolgozni ezeket az információkat, alkalmazni. Nem éreztél még kiégést?
Ebből a szempontból nem. Meg én, ugye én mindig menedzserként dolgoztam ebben az iparágban, tehát én mögöttem mindig ott voltak azok az emberek, akik ezeket az információkat összeszedték, rendszerezték, átadták, akár nekem, akár a kollégáknak. És pont ez volt az egyik legfontosabb. Tehát amikor ilyen különböző szolgáltatóknál abban a pozícióban ültem, hogy fölépíthettem egy csapatot, aki befektetéseket fog menedzselni, akkor az első kulcsember az mindig az volt, aki ezeket a piaci információkat össze tudja szedni, és értelmezni tudja, és át tudja adni. Tehát ez a sokféle módon tudásmenedzsernek, advisory desknek, bármi egyébnek is hívhatjuk, és szerencsém volt, mert mindig találtam olyan nagyon nagy tudású embereket, akik ezt nagyon jól el tudták végezni, ezt a munkát, de nélkül nem működik az egész. Tehát ez egyik kulcsa. Az
ez őrületes nyomás, hát 24 órán keresztül kell ébernek lenni.
Igen.
A befektetések világában, szó szerint
abszolút.
24
abszolút.
Órán keresztül.
Abszolút.
És akkor tulajdonképpen ezt a részét, ezt a figyelést, ezt ha jól értem, delegáltad, ugye?
Muszáj vagyok kiszervezni ezt a részét, mert hogy ugye nekem mindig voltak más feladataim is, viszont ez a figyelő, hívjuk figyelőnek, ő ennek megfelelően például nem kezel ügyfeleket, ő nem kezel kollégákat. Ő
hát nehéz is lenne, el tudom képzelni.
Persze,
amikor idegbaj van éppen, és jön az ügyfél.
Így van, tehát kell egy stabil pont ebben az egész rendszerben, akire lehet támaszkodni, meg akit után lehet szidni, hogyha valami mellé ment.
Nem rossz. Pár évet eltöltöttél fiatalon, családos voltál már, Brüsszelben.
Igen.
Arra vagyok kíváncsi, hogy tehát okozott-e neked kulturális sokkot? Hogy tudtad ezt kezelni, ezt a teljesen másik világot, életmódot? Most nem arra gondolok, hogy bank, mert nyilván ugyanígy élnek a bankárok is, de hogy az a világ, az jelentette neked sokkot, vagy egyszerűen beilleszkedtél, hogy ez az én világom?
Én azt gondolom, hogy könnyebb volt összességében, mint ahogy ez így távolról tűnne ez a dolog. Nem azt mondom, nagyon egyszerű volt, de hogy megvolt a lendülete, és tudtad, hogy mit miért csinálsz, és tudtad azt, hogy ezzel valami olyasmit adsz saját magadnak is, meg a gyerekeidnek, családodnak, amiből után csak profitálni fogsz, és ez így átlendített a nehézségeken. Én ezt a fajta ilyen negatív megkülönböztetést soha nem éreztem senkin. Tovább megyek a kisváros, ahol laktunk, az egy francia nyelvű kisváros volt, és ugye a franciákra vallonok, ugye a franciák mondjuk azt, őrájuk szokták azt mondani, hogy ők aztán nagyon nem fogadják be az embert, és ezt sem tapasztaltam, sőt, tehát...
De franciául beszéltetek velük, gondolom.
Hát amikor megérkeztünk, akkor még nem, tehát csak angolul beszéltem én és a feleségem is, pontosabban ő beszélt még németül is, és gyerekek meg semmit nem beszéltek, és ott tanultak meg, tehát a legkisebb fiam az egyszerre tanult mondjuk magyarul meg franciául megbeszélni, tehát ő annyira pici volt, és hát a végére már ugye tökéletesen be tudtunk illeszkedni, tehát ezzel már nem volt gond. De az átmeneti időszakban sem volt ezzel probléma, mondjuk ilyen sztorik voltak, hogy ami nagyon aranyos volt, hogy bementem az önkormányzathoz ugye regisztráltatni magunkat, mert hogy muszáj vagy regisztráltatni. És akkor munkaszerződés, lakásbérleti szerződés, minden ilyesmit le kellett adni. Minden rendben ment egészen az utolsó pillanatig, amíg nem kérdeztem, hogy parkolási engedélyt nem lehet-e kérni, és mondták, hogy hát nem, mert nem a főutcán laksz, mindegy, de hogy akkor lemásolják a jogosítványomat is, mert hogy azért az is legyen meg. És hogy azt odaadtam, ott volt rajta ugye az Európai Uniónak a zászló, ez a kis kártya, jogosítvány, és akkor ugye a hölgy, az ügyintéző hölgy, akivel akkor mentem fél órája, mert ott papírokat osztogattunk, és hát hogy ilyen nagyon meglepődött, és akkor ránézett, és azt mondja, hogy mi van egy magyar jogosítványon uniós zászló.
2006-ban.
Hát mondom, mert Magyarország az Európai Unió tagja. Nem, Magyarország nem az Európai Unió tagja. De igen, de nem. Ezen így elpingpongoztuk, nem is értettem. És mondta, hogy ő bebizonyítja nekem, hogy nem vagyunk utam, hajrá. És elfutott, és akkor hátra a hivatalból kihozott egy kis könyvet, aminek az volt a cím, hogy mit kell tudnunk az Európai Unió 15 tagországáról, És az egyetlen egy isteni szerencse volt, és azért nem lőttek le, mert a hátuljára ennek a könyvnek valaki ceruzával fölírta, és 2004-ben ez a következő 10 ország még csatlakozott az Unióhoz, és akkor ott volt közöttük Magyarország is. Tehát és tudod, így jártam, hogy akkor most mit gondolt, hogy én most eddig mit játszottam el, mit báboztam el, hogyha azt gondolod, hogy ilyennel becsapom, és akkor sűrű elnézések, kérések közepette visszakaptam.
Igen, és tulajdonképpen ha azt mondják, Amerikában történik ilyen, akkor nem lepődsz meg, de Európáról
a jobb
véleménnyel vagyunk. Igen. Azt mondtad, hogy 10 éves voltál, vagy akkor, amikor eldöntötted, hogy megtanulsz angolul?
Szerettem volna csak.
Szeretném. De miért? Ez hogy jutott eszed?
Hát nézd, ez 84-85.
10 éves korában szerintem nem típus.
Lehet, hogy voltam 12 is. Igen.
De miért pont angolul is? Miért nem más nyelvet, és mi tetszett? Mi volt a motiváció?
Ez kulturális, abszolút teljesen. Tehát ez 84-85-86, tehát azért már kulturálisan ugye nagyon nyitott volt ez az ország, tehát most bárkit is, bármit is mond, és azért jöttek be, mindenféle impulzusok éltek minket, akár a filmeken, akár a zenéken keresztül, akár ne adj Isten, nem tudom, képregényeken keresztül, és akkor láttad azt, hogy van egy másik világ. Tehát van egy, mondjuk úgy, hogy kicsit színesebb világ, mint az a szürkeség, vagy szürke világ, amiben mi éltünk. És valahol ez, én nagyon szerettem könyveket, nagyon-nagyon sokat olvastam. Tehát miután megtanultam olvasni, szerintem ilyen, nem tudom, ilyen 8-9 éves koromtól 12-13 éves koromig én nekem az olvasás volt a fő szórakozásom. És ott is láttad azt, hogy nem tudom én, innen-onnan amolyan nyelvekből fordították a könyveket, érdekelt esetleg az eredetie, és hát innen, tehát ennyi a motiváció, és úgy ki akartad nyitni egy kicsit, tehát azért ebben az időskorodban azért megjegyzett, hogy az a világ, amiben benne élsz, az egy kicsit szűk, nagyon biztonságos, nagyon szeretetteljes, mindenféle szépeket lehet róla mondani, szép bukolikus képeket festeni, de azért, hogy van ennél kintebb, van ennél messzebb is, és ezt a messzességet ez érdekelt.
A szülői házban azt mondtad, hogy a szüleid elvárták tőled is nővéret, jól emlékszem?
Igen.
Nővéret, hogy legyen egyetemi. Ezt külön kimondtad.
Igen.
Egyetemi igen. Diploma. Igen. Hogy ezt el tudtad fogadni, vagy ez miből fakadt, hogy pont egyetemi, és téged ez nyomasztott-e, vagy nem. Hát, ha a szüleim ezt akarják, csináljuk.
Nem, ez nem is volt elvárás, ez benne volt a levegőben, ezt nem tudom neked megfogalmazni ennél pontosabban, de hogy adottságként fogták föl. Mind a ketten főiskolát végeztek egyébként. Első generáció, vagy másfeledik generációs értelmiségek voltak. Édesapám abszolút első generációs, és hogy ez úgy benne volt a gondolkodásban, ugye pedagógus gyerek vagyok, tehát mi pedagógus gyerekekkel voltunk együtt egyfolytában, és nem volt opció, vagy nem volt kérdés, hogy ezt akarod csinálni, vagy hogy ebben az irányban kell, hogy menjél. Én nekem meg nem volt ez kérdés, meg a nővéremnek sem, hogy ezt akarjuk. Tehát mind a kettőnknek viszonylag hamar kialakult az, hogy milyen irányban gondolkodunk. Nővérem az orvosi pálya felé, én először történész akartam lenni, utána ebből fajzottam és lettem közgazdász.
Tényleg miért?
Miért? Mert bejött a matek a képbe. Nagyon egyszerű a történet. Ez megint
szereted ilyen... a matekot?
Ez a determináció. Tehát egyrészt szerettem a matekot, másrészt pedig megint kicsi faluból bekerülni Szolnokra, hogyan tudsz bemenni kollégiumba, viszonylag kevés kollégiumi hely volt, az egyetemű volt, hogy akkor mehetsz kollégiumba, hogyha tagozatos vagy. Hogyha egy normál gimnáziumba mész, akkor nem kapsz kollégiumi szobát, ha tagozatos vagy, akkor viszont kapsz. És a matek az megadta magát nekem. Ennyi a motivációs volt. Adottság volt a történelem, nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, egy csodálatos történelem tanárom volt, az iskolai igazgatónk, illetve édesanyám is eleve magyar történelem szakos tanár volt, tehát ez velem volt mindig is. A matek is nagyon jól ment, és akkor ez így determinálta a pályát, ez kicsit el is térített a történész szakma iránt, vagy szakmát.
Sok embernek van determinációja az életben, de nem mindenki tudja ezeket a determinációkat úgymond sikerre vinni. Tehát befolyásolják a pályáját, de nem biztos, hogy ez jó lesz. Neked miért volt? Szerencséd volt? Vagy ezek valóban ilyen determinációk? Vagy lehet, hogy te magad mentél ezen az úton?
Én azt gondolom, hogy nekem óriási nagy szerencsém volt azzal, hogy engem mindig nagyon jó emberek vettek körül. Tehát most itt akár a családom.
Ez szerencse?
Nézd, Igor, persze, mert azt mondják, hogy igen, hogy annak van szerencséje, aki tesz érte, ebben én hiszek egyébként, de az, hogy milyen emberek vannak körülötted, az szerintem azért nagyon nagy mértékig szerencse. De, ahogy mondtam, a családom, tehát egy abszolút támogató közeg, és egy olyan szeretett teljes közeg, ami szerintem megfizethetetlen. Tehát innen indul az egész történet. A kisfalu az is egy tök biztonságos és tök szeretetteljes. Amit én érzékeltem belőle, nyilvánvaló módon más dimenziói is voltak, de amit mi érzékeltünk belőle, az az, hogy ez a teljes nyugalom és teljes biztonság. Utána a gimnáziumban, nekem nagyon-nagyon fontos a gimnázium. A gimnázium 4 év. Egyrészt az osztályfőnököm, őt úgy hívták, hogy Béres Jenő tanár úr, sajnos már nem él, jó volt az iskolának az igazgatója, utánunk hosszú ideig, ő egy legendás tanár egyéniség, a mai napig is nagyon sokan emlékeznek rá Szolnokon. Egy nagyon-nagyon szigorú, nagyon, de nagyon következetes és ugyanakkor hatalmas szívvel rendelkező valaki csoda volt. Tehát egy igazi példakép, egy igazi
te tanár egyéniség. Te szeretted ezt a maximalizmust, ha jól értem, hogy maximalista volt.
Megszerettem a végére, fogalmazzunk így. Tehát az elején nagyon nehéz volt.
Nem olyan könnyű.
Persze, az elején nagyon nehéz volt, de az elején is értetted, hogy ez miért történik. Tehát nem egy lárpullár maximalizmus volt, hanem mert érted. Teszi azt, amit tesz. És nagyon-nagyon szerettem az osztálytársaimat, tehát egy végtelenül jó közösségbe kerültem bele. Nem független attól természetesen, hogy azért ez egy válogatott társaság volt, tehát volt köztünk 28-29-en voltunk, és volt köztünk azért nem egy és nem két zseni szintű valaki csoda. És ugyanakkor meg mindenki végtelenül jó ember volt, és nagyon jó közösség, egymást motiváltuk. Tehát nálunk az volt a szégyen, hogyha valaki, nagy Isten, nem tanult, vagy nagy Isten olyan egyet kapott, ami nem volt annyira fényes. Tehát egymást húztuk fölfelé, és én a mai napig is ebből élek egyébként nagyon nagy mértékig, amit ott megkaptam, meg megtanultam. Tehát szerintem ennyi, hogy jó emberek, kell hozzá szerencsé, hogy jó emberekkel találkozza, és nekem szerencsém volt.
Akkor itt tanultál meg kooperálni? Volt egy műsorotok, a korábbi cégednél volt egy podcast, szerintem Mérő Lászlóval beszélgettetek, és ott a kooperáció volt a középpontban. És ez egy mindig érdekes kérdés, hogy az emberek kooperálnak, van, aki szerint ugye ez az emberiség történetének lényege, a kooperáció, meg a közös történet. Te itt tanultál meg kooperálni? Vagy ebben egyébként te hiszel?
Én abszolút hiszek a kooperációban, tehát én azt szoktam mondani, nem pontosan kooperációról
de
szól.
De a te piacodon eléggé farkas törvények vannak, nem?
Szerintem meg nem. Szerintem meg pont nem. Tehát ez ugyanolyan dolog, mint az udvariasság. Tehát udvariasnak lenne a másikkal, ugyanannyi energiába kerül, mint bunkónak lenne a másikkal. Bocsánat a kivézését. De plasztikus, igen. Ugyanúgy kooperálni a másikkal, ugyanannyi energiába kerül, mint ellene menne a másiknak. Csak én azt gondolom, hogy egy win-win szituációt kialakítani mindig sokkal hasznosabb, mint egy lose-lose szituációt. Vagy hogyha egyáltalán elkezdesz a játékelmét, a játékot játszani, akkor nem tud, ha játszol, akkor nem tudhatod, hogy te melyik oldalra kerülsz. Ugyanúgy tudsz veszíteni, mint hogy tudsz ilyen, akkor meg minek?
Hát hát igen, de ez a racionális megközelítés, igen. De szerintem a kooperáció akkor igazán működőképes, az ember hisz is benne, és erre kérdeztem, hogy ezek a gimnáziumi évek ebben, ha jól értem, akkor itt volt a gyökér, de ha nem hiszel benne, racionálisan belátod, hogy igen, matematikailag levezethető, hogy a kooperáció a legjobb, de nem csináljuk.
Akár még ez is lehet, igen. Ebben
sokan ezen, nem csinálják.
Igen, ezen így nem gondolkodtam, hogy ez honnan jön ez a kooperatív képessége az embernek, de biztos, hogy a gimnázium ebben is segített, már eleve a közösségnek a támogató ereje, meg azért azt se felejtsük el, hogy én 14 éves koromtól kezdve kollégista voltam. És volt, hogy 5-en voltunk egy szobában, meg volt, hogy 25-en voltunk egy szobában. Ott azért meg kell tanulnod kooperálni, bár amikor 25 főszobában voltunk, 2 éven keresztül mindig én voltam a szobafőnök, és a barátom volt a helyettesem, tehát úgy kooperáltunk, hogy ameddig mi beszélgetni akartunk, addig lehetett beszélgetni, utána csönd volt. De igen, ezek a közösségi élmények, ezek meghatározóak abban, hogy te hogyan mész tovább a későbbiekben, és ezért is mondom azt, hogy igen, ez a 4 év, ez a szolnoki 4 év, hiszen nekem a mai napig is akár barátok oldalán, akár a gondolkodásmódomban nagyon erősen megvan.
Egy korábbi mondatod megütötte a fülemet, arról mesélte, hogy amikor elfogadtad a megbízást, vagy vagy az állás lehetőségét a KBC-nél, hogy mehetsz Brüsszelbe, és akkor mondtad, hogy rávágtad, hogy igen.
Igen.
És akkor kérdezték, hogy és a család? Nem kérdeztem meg őket. Igen.
Igen.
És ennyire bíztál a családodban, vagy ennyire, mondjuk így, nem mondanám, hogy önfejűség, de ugye nagyon határozottan célra törő vagy. Hogy látod ezt?
Ami akkor volt, meg ami mostan, az két külön dolog, az ennyire bíztam a családomban. Tehát én köztünk ez téma volt már akkor egy ideje, hozzátartozik a történethez, hogy a feleségem édesem, tehát az apusom, ő nemzetközi szélszben dolgozott, a MOL-nak egy leánycégénél, ő rengeteget utazott, ő egyfajta, ebben a szempontból is példakép volt nekem, hogy azt a fajta nemzetközi nyitottságot ő is erősítette bennem, amire nekem volt hajlamom, csak lehet, hogy nem volt lehetőségem, illetve hogy náluk is volt arról szó, hogy még ők is valamikor a 80-as években, hogy kiköltözzenek külföldre, talán Szíriába vagy valami ilyesmi, és én utolsó pillanatban esett el. Tehát a közös gondolkodásunkban úgymond ez benne volt mindig is nyitottan. Aztán volt arra lehetőségünk, hogy én voltam már kint akkor Brüsszelben, előtte egy hosszabb akadémián tréningen, és akkor ott volt kint a felségem, és akkor beszéltünk rá, hogy fú, de szép hely, milyen jó lenne ide költözni. Tehát ezek mind-mind adottságok voltak. De azért az önfejűség is benne van, persze, és hogyha ma kérdeznél meg, vagy ma hasonló helyzetben lehet, hogy az önfejűség most nagyobb szerepet játszana, mint a kooperáció, de hát ez meg egy másik, ez már az életkorból adódó sajátosság.
És ez az önfejűség, ez segít téged a munkádban?
Muszáj vagy, kénytelen vagy önfejűnek lenni bizonyos értelemben.
Ezt hogy kell érteni?
Én arra jöttem rá egy ponton, ott Brüsszel előtt egy-két évvel, hogy muszáj kiállnod saját magadért, mert hogy úgy tudsz érvényesülni, egyrészt saját magad, meg a családod érdekében, illetve úgy tudsz racionális, megint csak racionális döntéseket keresztül vinni a szervezeten, hogyha te kiállsz és elmondod a saját magad véleményét. Tehát én hiába tudom, hogy mi a tuti-tuti megoldás. Hogyha a sarokban ülök csendben, és nem szólalok meg, és nem mondom el, akkor nagy valószínűséggel soha nem fogunk eljutni arra a pontra, amit én egyébként helyesnek gondolok. Hogyha én helyesnek gondolom azt a megoldást, akkor köteles vagyok azt elmondani.
És válasz konfliktusokat is?
Ha muszáj, akkor igen. Keresni nem keresed, de ha föl kell vállalni azért, hogy előre haladjál, akár a magánéletben, akár a szakmádban, akár azért, mert az a helyes út, amerre menni kell, és ezt nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy látja, akkor egy konfliktus muszáj felvállalnod. Ennek a konfliktus egy termékeny vagy olyan konfliktust, ami szakmai, azt muszáj felvállalnod.
De nem mindig kellemes. Sőt.
Nem, abszolút nem. Sőt, én utálom a konfliktusokat. Tehát, hogy ha belülről nézem, hogy visszérünk a beszélgetés elejére, hogy van-e lelke az embernek, az én lelkem ennél sokkal szebb, mint amit én mutatok kifelé. Tehát én ha csak rajtam múlna, akkor én nem vállalnék semmilyen konfliktust, csak azt látom, hogy muszáj, kénytelen vagyok. Mint ahogy Bödöcs Tibor mondta, hogy nem akarok megsérteni senkit sem, de muszáj. Ugyanúgy én nem akarok konfliktust vállalni, de muszáj.
Szabó Sándor, azt kívánom, hogy maradjon meg az önfejűséged, és állj ki magadért.
Köszönöm szépen, ezt meg tudom ígérni, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szabó Sándor, a Málbek ügyvezető partnere és alapító társtulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.